A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Emőt Pál. Köszöntöm a hallgatókat, és itt a stúdióban Petz Rajmundot, a GKI Gazdaságkutató ZRT ügyvezető igazgatóját.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Témánk a lakáspiac, amelynek helyzetéről, illetve kilátásairól a GKI nemrég elkészítette új elemzését. Kezdjük azzal, hogy csak a vírus miatt ült le a lakáspiac, vagy már 2019 közepe, második fele óta látható volt, hogy vége a sok évig tartó nagyon erős konjunktúrának. Vagy kezdjük a lakásépítéssel, amely 2020 első felében még nagyon szép számokat produkált?
Hát ha sorjába haladunk, akkor azt mondanám, hogy a lakáspiac fölfelé tartó korszaka, az körülbelül 2019 közepéig tartott, és onnantól kezdve részben a GKI felmérésének az eredménye, tehát a várakozásokat egy számba sűrítő GKI Master Plus lakáspiaci index, az értéke elkezdett csökkenni, illetve hát a tényszámok is igazolják ezt, a forgalom körülbelül a 2019 első negyedéve óta csökken. Tehát a vírus egy olyan helyzetben, egy olyan piaci helyzetben jelent meg Magyarországon, ahol amúgy is csökkenő keresletet és stagnáló árakat lehetett tapasztalni, és hát ez a extrém erős hatás, ez tovább romtotta a piacnak a pozícióit.
Tehát ha vírus nem jön, akkor is stagnálás, vagy egy pici kis visszaesés lett volna? Ezt hangoztatták is a szereplők, vagy csak úgy egymás között mondogatták?
Hát nyilván, aki megnézi a KSH adatait, az láthatta, hogy már 2019-ben is egy kisebb visszaesés volt, tehát 2018-ban ilyen 161 ezer körül volt a lakástranszakciók száma, 2019-ben ilyen 150 ezer, kicsit meghaladóvá csökkent, és az első fél évben ez tovább csökkent egy ilyen 7-8%-kal időarányosan értelemszerűen.
Ez azért érdekes, mert miközben valóban a tranzakciók száma visszaesett egy kicsit 2019-ben, a lakásépítés viszont 2019-ben még, ha jól emlékszem, nőtt. Tehát 2019-ben nem is le, talán a csúcson is volt az elmúlt 5 évben a legmagasabb darabszám volt?
Igen, a csúcson volt, egy 21.200 lakást adtak át a tavalyi évben. Ez az előző évhez képest csak nem 30%-os növekedés volt, és ha így visszatekintünk, akkor ez egy ilyen 10 éves csúcs volt.
Na de ezeket el is kellett adni, ugye ezeket az épített lakásokat el is adták, gondolom. Hát 2019-ben épített lakások már mind el vannak adva, vagy még?
Hát van egy kis készlet még, de már az jelentéktelen, tehát a nagy részét az vevőre talált. Hát kicsit más a teljes lakáspiac és az új lakások piacának az alakulása. Az új lakáspiacot azt elsősorban a kedvező hitelkonstrukciók, a csok, a kedvezményes áfakulcs bevezetése hát nagyban ösztönözte.
Mikor vezették be az 5%-os áfát? 16-ban?
Vagy? Hát 16. január 1-től érvényese vagy hatályos ez az áfakulcs, és mindez egy kicsi késleltetéssel, de aztán megjelent a épített lakások számában, hát ugye annyira, hogy ez 2015-ben ilyen 7000 körüli lakásszám volt, amit átadtak abban az évben, és ez ment föl 21000 fölé. Ezzel szemben a használt piacon nyilván ott is hatottak ezek az ösztönző intézkedések, mármint ami a hiteleket és a csoknak bizonyos fajtáit, vagy bizonyos kör által fölvehető kedvezményt jelenti, de nem annyira jelentősen, inkább ott a jövedelmek növekedése, a lakás, mint befektetési eszköz felértékelődése okozott egy fellendülést, és éppen az utóbbinak a változása, tehát a a szuperállampapír, a MÁPLUSZ-nak a megjelenése okozott egy, hát egy kisebb elbizonytalanodást.
Magyarul a befektetők úgy gondolták, hogy a szuperállampapír az tartós és biztosabb befektetés, mint a lakás, illetve a lakás kiadása. Nyilván ugye ezek befektetési céllal vásárolt lakások, amelyeket aztán kiadnak.
Hát egy jó részük mindenképpen az, erre különböző számok vannak erre, hogy mennyi, de az 50%-ot közelíti ez az érték.
Azért ez nagyon magas.
Hát a befektetési céllal vásárolt lakás, aztán hogy ebből mennyit adnak tovább, az már tényleg a becsléseknek a birodalma, de igazából ez a folyamat, a maga az, hogy Magyarországon a befektetési környezet eléggé szerény vagy sivár volt, és akkor megjelent ez a jó hozamot ígérő biztos befektetési forma.
Mármint a szuperállampapír?
A szuperállampapír, gondolok, igen. És ez sok befektetőt elbizonytalanodott a lakáspiactól, hiszen ha a lakáspiacon vásárolunk egy lakást, annak lehet, hogy növekszik az értéke. Optimális esetben lehet, hogy nem. Ha kiadjuk, annak számos kockázata van, és hát ezt az 5% körüli hozamot, amit a szuperállampapír ígért, ezt elég nehéz elérni tartósan a bérleti piacon.
Ezek szerint ugye, ha ezt a gondolatmenetet egy kicsit tovább visszük, akkor az hallható, az látható, hogy ugye ez az 5%-os lakásáfa azért gyakorlatilag kifut, valamikor ugye 2020-ig tartott, egy dekonjunktúra is jött, megjött ugye a COVID-19, na most ha az három összeesik, ez elméletileg a lakáspiacnak egy súlyos törését kellene, hogy okozza. De ahogy azért én nézem a felmérést, azért ezt én még nem látom.
Ugye a felmérésből az derül ki, hogy egy jó éves csökkenés, tehát az index értékének a csökkenése után a júliusi felmérés, amiről beszélünk, ott egy pici visszapattanás következett be, tehát a lakáspiac szereplői, akik a felmérésben részt vettek, ők úgy érzik, hogy ez a lejtmenetnek úgy vége van. Ez nem azt jelenti, szerintem az én olvasatomban, hogy javuló piaci helyzetre számítanak, csak egy kicsit kevésbé rosszra, mint egy negyed évvel ezelőtt.
És mindenütt Budapesten, vidéken, ugye hát három részre osztja a felmérés az országot. Budapest, Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország. Mindenütt ugyanaz a tendencia érvényesül, vagy vannak eltérő?
Vannak eltérések. Ja, az közhely, hogy mindig a budapesti piac vezeti az országos trendeket. Most is ezt tapasztalhattuk, tehát Budapesten egy komolyabb visszapattanás, míg a vidéki országrészekben szerény, illetve hát keleten egyáltalán semmilyen, tehát a Kelet-Magyarországon az egy negyed évvel ezelőtti indexérték köszönt vissza. Tehát az alapvetően most is igaz a régi közhely, a budapesti piac mutatja az irányt. Most az, hogy hogy fog ez továbbiakban alakulni, hát ez egy érdekes kérdés, és hogy
jó, ez a felmérés azért mégis egy ilyen 12 hónapos előretekintést próbál jelezni. És ugye ez a 12 hónapos előretekintés, ahogy én látom ezeket a nyilakat, ugye hát a nyilaknak inkább semleges és egy picit fölfelé menő vonalát látom, lefelé vonal nincs.
Igen.
Tehát ez azt jelenti, hogy azért nagy pesszimizmus, nagy romlás.
Hát a pesszimizmus nem erősödött.
Nem erősödött, tehát ez azt jelenti, hogy nincs pánik.
Nem, én azt gondolom, hogy pánik nincs. Az, hogy a lakáspiacnak a közeljövője hogyan fog alakulni, hát az nyilván részben a gazdaság egészének teljesítményétől, a jövedelmek alakulásától függ. Emellett a finanszírozás is nyilván fontos, tehát hogy a banki kondíciók hogyan alakulnak. Most a vírusnak a hatása, vagy a kiváltott járványi hatása, ez minden szereplőben egy ilyen kicsit ilyen megtorpanást, visszahőkölést okozott, de úgy néz ki, hogy ez a visszaesés, ez azért nem fog a továbbiakban erősödni. Most, hogyha jön egy második hullám, hogyha egy előre nem látható a gazdasági növekedést negatívan befolyásoló tényező felmerül, és ez a visszapattanás, ez nem V, hanem esetleg U, vagy elnyújtott U, vagy elalakul ez, hát akkor nyilván ez a lakáspiacra is alapvetően hatni fog, de most a mai, vagy hát a júliusi várakozásokból ez a pessimizmus nem olvasható ki.
A felmérésben nem láttam annak a jelét, vagy nem láttam, hogy kitért volna arra, hogy mi van az Airbnb területtel. Ugye ez most megy ez a vita, hogy lehet, nem lehet, kerületek jelölik ki azokat a kereteket, ahol az Airbnb tovább mehet. Vajon, hogyha korlátozódik, szűkül az Airbnb keretében kiadható lakásoknak a köre, akkor ez mennyiben befolyásolhatja azt a helyzetet, amit most fölvázolt, vagy ezt nem nagyon lehet úgy kitapogatni?
Hát ha ez a hatás...
Az is egy befektetés, mert ugye az előbb befektetési formákról beszélt, arról, hogy a lakás, mint befektetés, az lehet, hogy hosszú távon most nem olyan biztonságos, mint ugye a szuperállampapír. Most mi a helyzet akkor befektetés és az Airbnb közötti összefüggés következményeivel?
Hát az Airbnb az szerintem egy összetettebb befektetés, mint egy egyszerű lakáskiadás. Ugye ezt tartani kell a kapcsolatot az ügynökséggel, takarítani kell, fogadni a vendégeket. Tehát ez egy nagyobb fokú elkötelezettséget és hát több aktivitást igényel. Az, hogyha ennek a törvényi szabályozása akár önkormányzati, akár kormányzati szinten jelentősen nehezebbé teszi ezt a tevékenységet, drágábbá, kevésbé jövedelmezővé.
Nem is beszélve arról, hogy a külföldiek esetleg kevesebbet jönnek, ugye most a következő fél évben biztos, de lehet, hogy ez egy évben.
Hát ez nagyon valószínűnek tűnik a folyamatok alapján, hogy a külföldi érdeklődőknek a száma nagyon jelentősen csökken, és hát a jövőben sem valószínű, hogy nagyon gyorsan fog ez a helyzet változni. Hát ez is egy olyan tényező, ami a piacot befolyásolja, és hát vagy ennek a tevékenységének a feladására, vagy pedig a hosszabb tartós bérlet felé tereli a lakásokat. Az én személyes tippem az, hogy ez az utóbbi fog megvalósulni.
Tehát magyarul a piacra rá telepszik ez az Airbnb-s befektetői kör, és ez a piac számára mit jelent? Tehát, hogy olcsóbbá válhatnak esetleg a tartós bérletek, vagy pedig ez még nem alakult ki? Nem látható pontosabban.
Hát azokból az információkból, amiket a piacot így napra készen figyelő szervezetek kiadnak, úgy azt látom, hogy egy komolyabb bérleti díjcsökkenés valósult meg az elmúlt egy-két hónapban. Ez Budapesten akár lehet 20%-os is. Nagyobb egyetemi városokban, Szegeden, Debrecenben hasonló mértékű. De igazából ezen a piacon is egy nagy bizonytalanság van. Ugye a korábbi években mindig az történt, hogy július közepétől szeptember közepéig ezek a bérleti díjak megugrottak, most nem ugrottak meg, hanem csökkentek. Mert hát nagyon sok a bizonytalanság. Jön, elkezdődik az egyetemi oktatás a hagyományos módon, vagy meg újra átállnak digitális oktatás, akkor nem biztos, hogy kelleni fog az a lakás. A külföldi vendégdiákok, Magyarország elég megbízható hely, ők elég megbízható helyről jönnek-e. Szóval itt nagyon sok bizonytalansági tényező van ebben a vonatkozásban, és azt mondanám, hogy emellett nyilván megjelent ez az Airbnb korábbi kínálat egy része, és így tulajdonképpen ez a keresletnek, tehát a potenciális bérlőknek ez egy pozitív jelenség, nagyobb a kínálat, és alacsonyabbak az árak.
Mi a helyzet a lakás árakkal? Ugye a felmérésnek van egy olyan része, ami ezzel foglalkozik. Ha én ránézek a táblázatra, akkor azért azt látom, hogy leginkább amely lakásárak visszamennek, azok a korábban a családi házak voltak. Nem tudom, most mi változott most ebben az új helyzetben, amit 2020-tól látható, mondjuk az első fél év és a következő 12 hónap. Mit lát, mit tapasztal, illetve mit mutat a felmérés?
Hát, hogy a felmérést elhelyezzük a tényszámok háttere elé, azt mondanám, hogy a magyarországi átlagos lakásár, az a KSH adatai szerint a 2019 második és 2020 első negyedéve között, most erre vannak a legfrissebb adatok, lényegében stagnáltak. Egy pici hullámzás bekövetkezett, de az alaptendencia a stagnálás. Most ettől kezdve a spekulációk birodalmába lépünk át. Én azt gondolom, hogy a második negyedév az inkább egy pici csökkenést hozott. Nem túl nagyot, alapvetően azért nem túl nagyot, mert az eladóknak egy nagy része úgy gondolta, hogy alacsonyabb áron nem értékesíti a lakást, megvárja esetleg ennek a járványnak a végét, a pozitív kimenetelt, és akkor majd újra. Így sok lakást visszavontak a kínálatból, tehát az nem mondom azt, hogy jelentős volt az árcsökkenés. Most innentől a felmérés információit mondanám. Ja, ebben is látszik az, ami a piaci helyzetre vonatkozó várakozásokban láttunk, hogy szép lassan mentek lefelé ezek a várakozások, aztán áprilisban nagyot estek, és júliusban egy kicsit visszapattantak. Most az áprilisban ilyen 10-15%-os árcsökkenést mondtak a következő egy évre a felmérés résztvevői.
De kevés tranzakció volt? Vagy azért a korábbi éveknek megfelelő számú tranzakció volt?
Picit visszaesés volt,
de nem drámai.
És ez a pánik, vagy ez a, nevezhetjük pániknak is, ez odaig ment, hogy hát Budapesten is viszonylag jó helyeken is, akár 15%-os árcsökkenést prognosztizáltak. Most eltelt 3 hónap, kiderült, hogy a vészhelyzetet lefújták, nem történt óriási változás a mindennapi életben, kezdenek visszatérni a potenciális vevők a piacra, és most Budapesten 500, tehát átlagosan 5%-os árcsökkenésre számítanak a következő 12 hónapban. És
aki venni akar, az várjon?
Tehát én azt mondanám, hogy ha kedvező lehetősége van, akkor inkább ragadja meg, mert ez az 5%, ez nem túl sok. Mm-hmm. Most a vidéken egy kicsit más a helyzet, mert itt Kelet-Magyarországon ilyen 12% körüli csökkenést mondanak, még a Nyugat-Magyarországon ilyen 7-8-at, tehát egy kicsit nagyobb ott a vidéken a várható árcsökkenésnek a mértéke.
Jó, ezt az elemzést tovább folytatjuk néhány perc múlva, most tartunk egy kis szünetet, és aztán a folytatásban is Pecz Rajmund, a GKI Gazdaságkutató ZRT ügyvezető igazgatójával elemezzük a lakáspiac helyzetét.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.